szintén kezen a tájon, taposott ösvények hoztak, vittek. Mentünk a télben, mentünk a nyárban, s a parti homokra karcoltuk a lobogó álmokat, s a nyárban égő fák alatt hallgattuk csendben, ahogy ránk szárad a félelem, hogy fürge vizeken meg nem érkezünk sohasem. Röghöz kötött álmok, magányos lázadások, elveszett szerelmek intettek csendre. Mentünk a télben, mentünk a nyárban, s a parti homokra karcoltuk a lobogó álmokat, s a sorok között hideg szél fúj, hallgatjuk csendben a szél időtlen énekét, és lángra kap a dal, és újra ég, és a szél csak fújja az élet énekét, és a szél csak fújja, fújja az énekét.
Meg tudunk állni egy percre, akkor van esélyünk arra, hogy a dal életérzése megérintsen, és akár a sajátunk is legyen. Kedves hallgatóink, akiket a szerkesztő Kis Dénes köszönt. Amikor jó fiatalok voltunk, amikor volt idő dalokat némán hallgatni közösen, kirándulásokon, tábortűznél, after partikon, azaz házi bulik hajnalán, akkor az egyszál gitár száján keresztül mondták el a dalszerzők, költők, amiről szól az élet, és ami kimarad belőle. A tábortűz melletti Cseh Tamások és a Bob Dylanek. Közben eltelt mindjárt egy fél évszázad, és a világ olyan színes lett és hangos, hogy a Bluetooth-ba talán már nem tudnak beledúdolni. Bárhogy volt, barátom, bárhogy van, barátom, lehet, hogy kezdünk megérkezni. Én köszöntelek a Kulturpresszóban, Hána László dalszerző és dalszövegíró, és megjegyzem, hát cinikusan, hogy ezekkel a dalokkal nem fognak meghívni sem a Sziget Fesztiválra, sem a Vibe-ra. Magadnak énekelsz, vagy kinek?
Szeretettel üdvözlöm a rádióhallgatókat. Hát ez egy jó kérdés, mert hogy ha az ember dalokat ír, akkor meg miért írja, hogyha felkérése pénzért ír egy zeneszerző zenét, azt úgy be lehet valahova határolni, hogy igen, ez a foglalkozása, ez a dolga, viszont ha ugye csak egy reggelen elkap valamilyen hangulat, és eszedbe jut a fürdőszobába egy sor, majd elfutsz a gitárodért, jó, ha a fogkefét nem felejted a szádba, és villámgyorsan elkezded a fejedben zsongó valamit formába önteni. Van olyan, hogy ez fülitől a farkáig azonnal megszületik, és van olyan, amin vajutsz nagyon sokat. Na most ez a körmondat csak azért született, hogy érzékeltessem, hogy eszje ágába sincs az embernek dalt írni, csak aztán jön a dolog, és ezt elsősorban magadnak írod. Mivel ezek ilyen kis érzésekből születnek, így aztán céltalanul magadnak megírod ezt a dalt, kicsit terápiás jelleggel, hiszen keresel valamit, amit nem értesz, vagy már túlságosan érted.
Ismerjük ezt az érzést fiatalságunkból, de aztán valahogy leszokunk róla, kikopik belőlünk, nincs idő erre, annyi sok más érdekes dolog van, te megmaradtál ebben. Sőt, amikor jeleztem, hogy egyik nagyon-nagyon nagy költő jellegű vers, akkor azt mondtad, hogy ezt kiköltötted. Tehát, hogy régóta benned vannak érzések, tapasztalatok, és akkor ezek kikelnek egy idő után. Ha olyan a hangulat, a hőmérséklet a csibéknél, ugye, hogy a tojásból egyszer csak kikeljenek. Miért maradt ez meg nálad, míg mások kinőttük ezt?
Hát erre nyilván magyarázatot én sem tudok, csak eszembe jutott, hogy hát valószínű, hogy egy ilyen örök gyermek megmaradt bennem, vagy valami hasonló. Én például annyira naív voltam mindig gyerekkoromban is, vagyis egy sínen futottam, én azt hittem, hogy például a költő az semmi más nem csinál, csak költ. És ezért ő ellátásban részesül. És felnőtt fejjel József Attilát olvasgatva szembesültem avval, hogy ez egyáltalán nincs így.
Sőt, bele lehet halni.
Sőt, nagyon sokan, igen, pontosan. Aztán ezek a dalocskák, ahogy gyűltek, egy kicsit elképzeltem mindig, hogy ezt valakinek elmondom. Nem magamnak, hanem van egy ilyen láthatatlan barátom, akit csak érzek, hogy van.
Nem feltétlenül nőnemű.
Nem nőnemű, ez egy nem is tudom milyen lény. És ez szintén gyerekkorba nyúlik vissza, és valahogy nekem sikerült ezt megtartani. Ez nagyon furcsa dolog, hát ez már a tudathasadásom nincs, de ez a kicsi gyerekkori barátom valami lény, ez megmaradt. És ilyenkor nagyon erősen érzem, amikor írok egy dalt, vagy elmondom ezt a dalt, hogy ezt megosztom vele.
Hát egy pszichiáternek erről nem esély. Tehát nem ő a múzsa, hanem ő a te hallgatód. Nem ő a múzsa.
Valószínű nem ő a múzsa, hanem az örök hallgató.
Uh-huh. Mi a kútfő? Tehát miből kelnek ki szerinted ezek a dalok? Nehéz sorsod volt, háborúkat jártál meg, viszontagságos drámákból jönnek ezek, vagy nem? A megélt élet így rezonál be neked, így kívánkozik ki belőled egy érzés hangban és dalban és szövegben.
Ez nagyon jó kifejezés, ez a megélt élet. Valószínű, hogy javarészt igen, a megélt élet, de másrészt nagyon erősen felszívtam, mint a szivacs, a apáim, nagyapáim történetét, és ezt a szerteágazó, időködébe vesző emberi történeteket, amiből mindig azt szűrtem le, hogy lehetett volna másképp, vagy ez sorszerűen így kellett ennek lennie. És valószínű, hogy ez tulajdonképpen egy érzés. Tehát nincs ebbe logika, nincs ebbe olyan fajta matematikai rendezés, mint egy könyvtárba, hogy ezt ide tettem, azt amoda, hanem ezek úgy kavarognak bennem. Jobb napjaimon világosan látom, hogy ez egy rendszer. aztán van olyan, hogy összekavarodok egyetlen történettől, és kétségbe vonom az addigi történetek nem igazságát, hanem igazságtalanságát. Ez így nagyon bonyolult. Tehát, hogy az, amikor azt hiszem, hogy igen, ez a sorsszerű történet, amit megéltek a régiek, és evel együtt én is, hogy ez ennek így kellett lennie. De aztán történik valami, és kiderül, hogy egyáltalán nem olyan bizonyos, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogy történik.
Ha azt mondom, hogy egyféle életérzés, krónikás vagy, akkor ez így fedi valamelyest?
Én úgy érzem, igen. Most az, hogy az én generációm életérzését mennyire tarthatom ezt közösséginek, ezt én nem tudom, bár a visszajelzésekből azt kaptam, hogy igen, ezt a fajta életérzést nagyon sokan hordozzák mai napig, és gondolom ebből táplálkoznak a dalok is, vagy ezért kéne megosztani.
Jó, nos, hallgassunk meg egy generációs dalt, 1991 a címe.
Hát ezt egy barátom emlékére írtam 1991-ben, akkor távozott, és hát egy nagyon különös barátság volt ez, mély kötődésekkel, és hát most csak eszembe jut egy mondata a barátomnak, ami mai napig kísér, és kísért. Mindig azt mondta, hogy én egyetlen dologtól félek, hogy nehogy befejezett ember legyek. Annál rosszabb nincs. A halálhoz képest már megváltás. És ez a befejezettséget, ezt arra értette, hogy már eljutsz egy olyan az életnek egy olyan pillanatához, amikor azt gondolod, hogy már mindent megfejtettél. Már nagyon újat nem tudnak neked mutatni, és ettől borzasztóan félt, és lehet, hogy ez volt a barátságunk alapja, mert én is ettől nagyon tartok.
Hát valószínű, hogy te ezt nem fogni, mert hogy álmok vannak benned, az örök közönség az még kéri a dalokat, tehát nem így néz ki egy befejezettség, és gyakori motivum ez az álom is. Hallgassuk meg akkor az 1991-et, ami egy barátságról szól, és akkor folytatjuk a beszélgetést.
Az utazás lassan földet érünk már. Aki alvó nyárra, mit is mondhatnál? Lejárt hát a félelem, csodák. Erről ennyit. Fúj a szél a kerteket át. A nagy folyó csak tovább megy velünk, s mi újra-újra meg nem ér. A nap még visszasütött. arcod beleég, beleég, beleég. Véget ért hát az utazás, most már minden egyre megy, és marad egy évszám.
Valahogy természeti népek jutottak eszembe már régebb óta, amikor hallgattalak és láttalak körülvéve, mikor gyerekek, mikor fiatalok, mikor kortársak által, hogy természeti népeknél volt az, hogy kiült egy bölcs, idősebb ember, és ő mesélt történeteket, mondott el, és úgy hallgatták, és hogy ez az életérzés, ez kimaradt a mi életünkből, valahogy ennek a kultúráját nem sikerült átörökíteni, és ezek a krónikások, életérzés krónikások, beleértve Cseh Tamást, Bob Dylant is, valami hasonlót, szerepet töltöttek be, hogy összegyűlt néhány generáció, és ezek meséltek az életről, és arról, ami hiányzik az életből. De hogy ezekkel az életérzésekkel volt aztán mit kezdeni, nem elsősorban bulit vágytak, hanem valami érzést, amire ők rezonálni tudnak. Valami hasonlót éreztem, amikor a dalszövegeidet is elolvastam. Vagy így, hogy érzed ennek a kihívását, hogy valamit meg kell fogalmazni, valami többet, mint okosságot, élettapasztalatot, bölcsességet, amire aztán ráülhet a közönség. Az eszed így szól bele olykor, hogy jó, de mondani is kell valamit, nem elég saját dolgaimról, érzésekről énekelni, dalszövegeket írni, hanem valamit el akarok mondani nektek.
Hát ez nagyon jó kérdés. Az semmiképp sem merül fel bennem annak az igénye, hogy én most valami igazán okosat vagy jó tanácsot adjak egy dalba.
Manitu nem akarsz
lenni. Manitu nem akarok lenni, nem is tudok. Másrészt pedig a dalokat áthatja nem az értelem, hanem elsősorban az érzelem. És ugye hát az érzelem, az érzelmi világ, az eleve mindaz, ami ehhez tartozhat, az egy nagyon szakrális dolog. Megfoghatatlan, de ugyanakkor egy végtelen láncolat is. És itt kanyarodok vissza ahhoz, hogy vajon az, amit így megfogalmaztál, hogy az öregek kiültek és elmesélték, majd ennek pótlásaként jöttek a trubadúrok, meg a mindenféle mai tűz mellett mesélők, hogy ez nem tud kihalni. Tehát annyira mélyen az emberben van, hogy annak ellenére, hogy ezt azért a mai világ elég erőteljesen írtja, hol tudatosan, hol meg csak így pörög az élet, de ebbe beletartozik az öregek tisztelete is. Én még édesapáméktól azt tanultam, hogy az öregek tisztelete az nem egy ilyen külön kiváltság, hanem az élet része. Ugye egy generáció, illetve három generáció éltünk egy fedél alatt, teljesen természetes volt a születés, a halála, a mindennapok része volt. És ezen keresztül a nagyszüleim, akik ugye két háborút végig éltek, és olyan élettapasztalattal rendelkeztek, amit szerintem a mai ember el se tud képzelni, a 70 éve békében felnőtt ember. Na és ez evel a puttonnyal már nem olyan nehéz elmesélni valamit is. De semmiképp sem avval a szándékkal, hogy én most valami okosat fogok mondani. Van egy érzés, van egy megérzés, és ami még nagyon, hogy mondjam, nagyon fontos, de ez később fogalmazódott meg bennem, hogy a megélt dolgokat tudod igazán elmesélni. Tehát ez közhely, hogy a tapasztalás az minden olvasott tudásnál sokkal fontosabb. És ez valóban így van, de hogyha én olyasmiről mesélek, amit igazán nem érzek, vagy nincsenek ezzel kapcsolatosan tapasztalataim, akkor hiteltelen leszek azonnal. És bizony a muzsikánk tele van ilyen sarokból előkapott érzésekkel.
Ha jól fizetik. Érdekes, mert egy idő után az ember szívesen felülne erre a szakralitásra. Ebben most besegít a borongós, esős, hűvös idő is. Csöngeni akar a szakralitáson, fel akar ráülni, van már mit kezdjen vele. És említetted, hogy van két szakralitásról is szóló, megzenésített Nemes Nagy Ágnes versed is, hiszen a saját dalokon túl kerested azokat a költőket is, akikkel valamiféle rokonságot érzel.
Igen, hát a szakralitás, most ez a szakralitás, ez egy gyűjtőfogalom, ugye? Ez nem föltétlenül az Isten hit csak, hanem mindaz, ami az ember. És ezt egy idő után az ember nagyon félti, hogy elvész. És jelei vannak, hogy rengeteg, főleg a városiasodással, meg hát ne soroljam evel a felpörgetett élettel, rengeteg dolog elvesz. Elsősorban elvész az, hogy közvetlenül a tájba tartozunk, nem vagyunk kiváltságosak. Ugye Kipling mondja például visszatérő felordítás a Dzsungel könyvébe, hogy egy vérből valók vagyunk, te meg én. És ez egy olyan, tulajdonképpen az üzenete is ennek, és ez egy életre szól, ha valaki ez megérinti.
Hát akkor jut eszembe, te még az a generáció vagy, aki az utolsó Mohikánt is bizonyára olvasta többször.
És hát döbbenetesen aktuális.
Nos, akkor ízerítőt kérünk abból a szakralitásból, amelyet Nemes Nagy Ágnesen keresztül, hát ha megérzünk.
Ez két kis vers. Mint aki messze hírt hozott, s aztán végleg elfeledte, s a szemcsés fényből egy marok benne maradt, batyuba kötve. Így vándorol a feledékeny, teste gyűrött köpenyében, benne maradt, batyuba kötve, és aztán végleg elfeledte. Csillagszilánk a rézsút üvegen, a szélbe kapaszkodunk, anyám meg én. Plépárkány mennyei párkányokon, egy ezüstre fényezett pléjedény. mint aki messze hírt hozott, s aztán végleg elfeledte, s a szemcsés fényből egy marok benne maradt, batyuba kötve. Így vándorol a feledékeny, teste gyűrött köppenyében, benne maradt, batyuba kötve, és aztán végleg elfeledt.
Amikor a bölcsességről beszélgettünk, akkor jutott eszembe, hogy nemrégiben a Gemma könyves kávézóban volt egy hangulatos, bensőséges koncert, és ott derült ki, hogy nem csak nosztalgiázni tudtok, múltba nézni, hanem jövőbelátás is volt, és itt most a Falak című dalra gondolok, hogy honnan tudták ezek a nagy öregek, mondom én, bár nem vagytok öregek, hogy hát, hogy mi hogy lesz, hogy hogy van ezekkel a falakkal és a szabadságérzettel, mintha átláttatok volna azon, amiről fiatalok meg voltak győződve, megesküdtek, hogy most érkezik el a nagy világszabadság, és ti mintha cinikusan éreztétek volna, hogy ez csak egy állomás. Ajánlom, hogy hallgassuk meg, ha van ehhez hozzáfűzni valód, akkor...
Hát csak annyi a lényeget elmondtad, vagyis hát én nem tudom, hogy jövőbelátás volt-e ez. Valószínű valami megérzés, ami szintén összefügg avval, hogy felszívtam a generációknak különböző kis történeteit, és abból az emberben összeáll valami nem gyanakvás, hanem a dolgok mögé nézés. Mindig kis gyanakvással fogadom azért a híreket, meg a napi események mögött rejlő láthatatlan történeteket, és ez is úgy volt, hogy jött a nagy váltás, eufória, 89, minden királlyal le, minden királyt fel, a tévé mutatja a forradalmat, és így néztem, hogy úristen, hát a forradalom az nem egy közvetítető dolog. Tehát ez itt valami nagyon fura dolog történik, hát ez egy operett, vagy mit nézünk most mi? És akkor született meg ez a dal alapötlete tulajdonképpen, hogy valami épül, de mi? Itt valami nagyon nincs rendben.
Ez hányban volt?
Ez 90-ben.
Hihetetlen.
Amikor a nagy váltás megtörtént, és akkor írtam még egy levél Európának, egy dalt, evel párhuzamosan, ami megint egy ilyen nagyon furcsa gyanakvásról szól, hogy mi tulajdonképpen nem is kellünk, valami egyéb kell, mint mi. És ez a dal is tulajdonképpen hát egy ilyen gyanakvásról szól.
Laci, hallgassuk meg akkor a Falak című daladat, amit a Gemma kávézóban adtatok elő felvételről, és akkor az idő alatt keresd meg, hogy itt élőben mi az a következő dal, aminek van mondani valója.
A falak lassan lebomlott, mondják, hogy épül a hit, de jó lesz hely, de jó lesz nekünk, a kalapban pipacs vidít. Most már csak várni kell, uraim, készül a történelem, felépül végül a nagy közös három terem. Egyszer majd mi is megérkezünk, lesz majd egy végállomás, ha várnak rám, mi majd azt mondjuk, micsoda irány. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
kezdődik, meg megállt. Arcodon simul a ránc. Új eszmét, új szelek, új látomás, és lesz majd egy utolsó tánc. Egy tánc, egy utolsó tánc. Arcodon simul a ránc. Készül a történelem, a nagy közös város terem. Épül, épül a híd, a kalapban pipas vidít. Egy tánc, egy utolsó tánc, és lesz majd egy utolsó tánc.
Nagy közös váróterem, mekkora álom volt ez.
Tartok tőle, hogy lesz azért egy tánc.
Nos, hát addig is mondod, hogy előkészült a következő dal, amit itt élőben akkor most nekünk előadsz. Ez miről szól, Miki ihlette?
A címe Megyünk, megyünk, hát szintén a generációs életérzésről szól tulajdonképpen. Inkább a dalt mondom el.
Hallgatjuk.
A délután, ahogy kattog a vonatod, s a kékülő idő körbejár. A dolgaid úgy összebújnak, mint elhagyott kicsi állatok. Ellobban ez a nyár, csak visszafele fut a táj. Ellobban ez a nyár, csak visszafele fut. Megyünk, megyünk, vagy csak visszafele fut a táj. Ha elüldögélünk, hát erre mondták, maradtál. Ó, kis helyez, mondják ki, innen indul, még egyszer visszatér. Már értem ezt is, hát erről szólt, hogy miénk itt a tér. Megyünk, 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 ti is itt hagytok velünk. Ismeretlen dalt fúj a szél, ha elmennél, hát hova mehetnél. A csizmám elkopott, jöhetnek újabb századok, jöhetnek újabb századok. A csizmám elkopott, nem lehet véletlen ennyi-ennyi tévedés. De látod, mit sem ér a felismerés, hogy védtelenségünk volt az egyetlen védelmünk. Valaki ezt jól kitalálta nekünk, hogy védtelenségünk volt az egyetlen védelmünk. Valaki ezt jól kitalálta nekünk. Megyünk, megyünk, mondják, hogy itt van, ott van az új világ. Már értem ezt is, értem, megyünk tovább. Itthon vagyunk, vagy csak elment már az utolsó járat, s mit ragadtunk. így vagy úgy, ez marad hazának. Megyünk. Ti is itt vagytok velünk. Ismeretlen dal fúj a szél. Ha elmennél, hát hova mehetnél?
Laci, egy percünk maradt, hogy elmond, hol hallhatunk. Tudom, hogy készülsz a Jórik stúdióba föllépni, és készülsz Sepsi Szentgyörgyre is.
Igen.
Nagyon röviden.
Még szervezés alatt van. Hát a Jórik stúdióban valószínű a költészet napján fogok a saját dalaimat, fogom elmesélni a saját dalaimat. A Sepsi Szentgyörgyön pedig több, mint valószínű, hogy Szentgyörgy napokkor. De ez is még szervezés alatt.
A Leltár című dalod záró soraiban azt mondod, ha kész a leltár, barátaim, mit akarhat még az ember? Ugye nincsenek készen a leltáraid?
Hát remélem, hogy nincsenek, hiszen aztán el is mondom, hogy hisz minden pillanatból hiányzik a következő, minden gondolatból hiányzik a következő pillanat, látod, már kimaradt. Tehát még van mondani való, vagy lehetséges.
Nos, én köszönöm Hána László, dalszövegszerző, dalszerző, gitáros, ütőhangszeresnek, hogy eljöttél elmesélni ezeket, és élőben is játszani. Találkozunk akkor a költészet napján a Jórik stúdióban, és hallgassuk meg akkor zárásként a Mond kedves című dalodat. Akarjál még sokat, és akkor még legyenek ilyen táncok.
Nagyon szépen köszönöm.
Az égbe szállnak, Mondd, kedves, mi lesz, ha azon a napon elköltözünk. Vonatra ülünk, csak úgy délután, és elmegyünk. Meg nem ír dalok, szólnak tovább majd benned és bennem. De ez is csak úgy zakatol, mint ahogy ez a vonat elmegy.
Kultúrpresszó. Kiengedjük a szellemet a palackból.